Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentírási olvasmányok sok mindent eszünkbe juttatnak. Az egyiket említettem is már a szentmise bevezető mondataiban. Eszünkbe jut az, hogy az életünkben milyen jelentős szerepet játszanak ezek a vendégjárások, vendégek érkezése, fogadása. És aztán elgondolkodhatunk azon, hogy a modern világ ezt eléggé megváltoztatta. Régebben az egymást szerető emberek ritkábban, nehezebben találkoztak egymással, mint manapság. A távolságok nehezebben voltak áthidalhatók. Egy országon belül is, mint ez a kicsi Magyarország, hát hogyha elkerült valaki Erdélyből a Dunántúlra, és ottan letelepedett, akkor esetleg hónapok teltek el, vagy esztendők is, anélkül, hogy ellátogatott volna mondjuk a szülőházába, ott maradt rokonaihoz, és így tovább. Mert hát nem volt vasút, és akkor kocsira kellett szállni, vagy nehéz, hát megpróbáltatásokkal járó utazást kellett tenni. Aztán nem volt telefon sem, és nem tudták felhívni egymást, nem volt SMS, nem tudtak küldeni egymásnak, nem volt mobiltelefon, amit vittek volna magukkal, és útközben felhívták volna, itt-ott jártukban, keltükben a rokonaikat, vagy az otthon maradt családtagjaikat, és így tovább. Hanem hosszú, elment valaki egy hosszú útra, akkor esetleg hónapok teltek el, amíg hazatért. És akkor addig nem nagyon tudtak róla, mi van vele. Akkor meg hazatért, akkor teli volt a szíve a tapasztalataival, elmesélte. Többiek körülülték, alig várták, hogy megszólaljon. És aztán ő is, hát alig várta, hogy kiderüljön, mi történt otthon, ahhoz alatt a hosszú néhány hónap alatt, amit ő távol töltött az otthonától. Hogy elment valaki egyetemre, külföldre, és akkor ottan járt néhány évig, és utána hazatért, más ember lett, és aztán mesélt, és ugye hát boldog volt, hogy azokkal, akiket látott, azok megnőttek, emberré lettek itthon, mit éltek át ők, hát hallgatták egymást. Manapság ugye könnyebb a kommunikáció, gyorsabban járnak a vonatok, röpülőgéppel is tudunk közlekedni, és aztán autóba ülünk, és hajtunk egy napot, éjszakát, ott vagyunk 1000 kilométerre, hirtelen bekukkantunk azokhoz, akiket szeretünk, és aztán megyünk haza, megyünk tovább. És nem olyan nagy ünnep, hogy megint találkoztunk. És nincs annyi időnk arra, hogy abban a találkozásban tényleg úgy végig mondjuk azt, ami történt velünk. Vakantásokban érintkezünk egymással, hírt adunk, meg vagyunk, minden rendben van, és aztán letesszük a telefon, mert sokba kerül azért, és fölöslegesen nem pazaroljuk a pénzt. A találkozás pedig nem várjuk akkora készülettel. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, hogyan fogom szólítani rég nem látott anyám, ugye azt írja Petőfi. És akkor, hát most hogy gondolkodunk? Hát jön a vonat, és aztán nem nagyon tudunk azon se gondolkodni, mert sok minden körülvesz bennünket, és egy-kettőre otthon vagyunk. És ha mire hazaérünk, hát addigra ugye ez az áhítat nem érlelődik meg bennünk, hogy hát most hazatalálunk. És aztán tényleg megszólíthatjuk, megölelhetjük azt, aki szeret, akit szerettünk. És aki a gyerekkorunknak az őre, meg a biztonsága volt. Ezek a találkozások kapkodóvá válnak, és aztán, ha készülünk rájuk, sokszor ügyetlenül sikerülnek, és akkor ugye haragszunk magunkra, hogy elkapott az indulat, vagy a keserűség, valami miatt feláborodtunk, amit nyugodtan végig kellett volna hallgatni, kiderült volna, hogy nem is volt olyan sértő, vagy kár volt miatta haragudni, és így tovább. És akkor ugye nehéz helyzetekbe kerülünk. És azt mondjuk, hogy hát nem is volt érdemes vállalni ezt, mert több szomorúság származott belőle, mint öröm vagy áldás. Mennyire fontos, hogy ebben a megváltozott világban is, hát tudjunk élni a modern technika lehetőségeivel, de ezeket az ősi alkalmakat, a találkozásnak az ősi alkalmait tudjuk bizakodó szívvel várni, tudjuk olyan jókedvel, és alázattal és reménységgel előkészíteni magunkban és egymás között. És ugye milyen érdekes, nem csak a Ábrahám története, hogy az Istent fogadta, ennek a Máriának, Mártának a története is, Jézust fogadják, a megtestesült Isten fiát, és aztán ugye milyen érdekes, hogy egyikük oda telepszik, hallgatja a tanítását, nem nekik szól elsősorban, hát Jézus nyilván egy csapattal érkezik a környékről, és biztos vendégek jönnek, azok is hallgatják, és akkor Márta meg ottan kiborul, hogy hát én mennyit tüsténkedem itten, szólj már ennek a Máriának. És Jézus meg kedvesen, azért egy kicsit emlékezetes, figyelmeztető súllyal utasítja vissza, sokat sürgölődöl, és jó az, amit teszel, és az is áldott meg, kedves, de valahol mértéket kéne tartanod, örülni kéne annak, amit most te kapsz. Azzal, hogy itt vagyok. Azzal, hogy itt az alkalom, hogy beszélgessünk. Talán nem az a legfontosabb, amit te most itten annyira fontosnak tartasz, hogy minden megsüljön, elkészüljön, és aztán felrakhasd, és örülhess. És közben már nincs is időd arra, hogy igazán meghallgass a szavunkat, vagy oda tudj figyelni arra, amivel mi szeretnénk megajándékozni téged. Ugye milyen érdekes és milyen kedves dolgok ezek is. De arra is érdemes felfigyelnünk, itt a Mária és a Márta történetét olvasva most már, hogy az evangéliumokban, meg egyáltalán a Bibliában ugye a nőknek viszonylag csekély szerep jut. És ezt fel is hánytorgatják manapság ilyen feminista teológusok, és ugye hát azt mondják, hogy hát igen, ez igaz is, hogy a Biblia olyan történeti korszakban készült, amikor a férfiaknak a szerepe túlságosan is előtérben volt, és hát az Isten dolgairól szólva is, ugye elsősorban a férfiak gondolatai vagy a indulatai fogalmazódnak meg, és ezekkel van tele a Biblia. És viszonylag kevés szerep jut benne a nőknek. Mert a nőknek a szerepe nem kevésbé jelentős, mint a férfiaké, de valahogy csöndesebb, háttérben zajlik, és nem vetődik rá a figyelemnek a reflektora. És valahogy a Bibliában is így van. Annál érdekesebb, hogy az evangéliumok közül, a négy evangéliumok közül talán éppen Lukács alcsé olyan, amiben viszonylag, mintha több figyelem jutna a nőknek. Nem tudjuk, hogy miért van. Valószínű, hogy Lukácsnak volt egy forrása, amit használt, és amiben Jézusnak ezeket a nők között elejtett szavait, vagy nőkkel kapcsolatban mondott dolgait összegyűjtötték. Ugye maga olyan érdekes, hogy Szűz Máriáról is a Lukács evangélium mond el elég sok mindent. Egyáltalán ezt, hogy a Gábor angyal köszöntött, hogy készítette elő az Isten, az ő Isten anyaságát, hogy a karácsonyban ott a milyen része volt. Hát ezeket Máriáról, meg hogy nevelte ottan, és buslakodott, akkor 12 éves Jézussal a templomba ment, vagy a Jeruzsálembe mentek, és ő meg ott ragadt. Tehát ezeket a kedves, ilyen Máriával kapcsolatos Jézus történeteket, ezeket többnyire Lukácsnak köszönhetjük. És egyébként is az evangéliumában van egy-egy példabeszéd például, ahol a nő, ugye az irgalmas szamaritánus, hát az egy férfi történet, éppen a múlt vasárnap találkoztunk vele, és a szeretetnek a férfias tette, hogy most ott lehajol, és ugye szobát, egy nő nem merne közeledni az úton egy idegen emberhez, mert nem a nő dolga, hogy kegyes legyen, befogadjon, de hogy ott a szobájon idegenekkel, egy férfinak ez jól áll, és ő tényleg meg is teszi. De itt meg azt látjuk rögtön utána, hogy megint a szeretetnek a tette ez, hogy befogadják a házukba Jézust. De azért ez se volt akkor mindennapos, hogy két nő, mert itt úgy, mintha a házban nem volna senki más. Hát talán ők ketten vannak. És Jézus meglátogatja őket a tanítványaival együtt. És ezek a nők ottan nyilván egy csomó férfi vendéget, hát szívesen látnak. És akkor Jézus is oda elmegy. Ehhez Jézus részéről is kellett egy bátorság, hogy valamit áthágott, nem az erkölcsnek a határát, a szokásoknak a határát, nem félt attól, hogy hírbe hozzák, hogy ők visszaél két ilyen nőnek a lelkesedésével, a szeretetével, valami, elment hozzájuk. De máshol is, példabeszédekben is szerepelnek a Lukács evangéliumban nők, például ugye a jó pásztorról szóló példabeszédet olvas Lukácsnál is, Máténál is, hogy az elmegy az elveszett juha után. De Lukácsnál ezt a példabeszédet kiegészíti, házi asszonyról szóló példabeszéd, akinek 10 drachmája van, és mikor az egyik elgurul, akkor bizony tűvé teszi a házat, és mindent kisöpör, örül, amikor megtalálta az elveszett drachmáját, összehívja a szomszéd asszonyokat is, és egy kis ilyen házi mulatságot rendez nekik, mert boldog, hogy megvan a drachma. Máshol is Lukács Naimi özvegyről ír, aki ugye gyászolja a fiát, férje már meghalt, egyetlen fiai volt, és annak az is most meghalt, és Jézust megrendíti ennek az asszonynak a gyásza, és nem várja meg, hogy kéréssel forduljanak hozzá, odalép a fiúhoz, és azt mondja, ifjú, mondom neked, kelj föl, és visszaadja őt anyjának. Az anya gyásza, amit a többiek is megrendülve néztek, de Jézus nem csak nézte, hanem rögtön segített rajta, és föltámasztotta a kedvéért, kéretlenül is azt a fiút, akit ennyire gyászolt az édesanyja. Szóval érdekes Lukácsnál ez, és érdekes ez a különös jelenet is, miért is őrizték meg ezt a jelenetet egyáltalán az evangélisták. Hogy dőlt az el, hogy Jézus életének sok apró cseprő jelenetéből mit írtak le, és mi maradt ránk, és került be a sugalmazott evangéliumokba. Valamit itt is megtanulunk, ami a női lélekben talán ugye érzékenyebben megfogalmazódik, és amire Jézus figyel, és megtanítja ezt a két asszonyt, megtanítja Máriát is megtanítja arra, hogy ne szégyeld magad, mert tényleg te értetted meg most jobban ezt a helyzetet, hogy itt most rövid ideig vagyunk itt, és nem az számít, hogy mit hordotok ti össze, az is nagyon kedves, és örülünk, de most örüljetek ti is. Az ajándék fontosabb, hogy én kapok ajándékot az Istentől, és akkor majd meghálálom, másnak hálálom meg, vagy valahogyan. Most inkább annak az ideje van, hogy elfogadjam, örülni tudjak annak, amit kapok. És nem az, hogy túllihegjem azt, ami az én lehetőségem, és most akkor, meg nem is, hát biztos ebben a Mártában se, nem önmagát akarta reklámozni, hanem valahogy nagyon úgy érezte, hogy nagyon szépé, nagyon kedvessé kell tenni ezt a néhány órát, amit itt tölt Jézus a barátaival. És akkor ugye belepusztult, ahogy ez a nőknek, az asszonyoknak a veszedelme, hogy belepusztulnak az igyekezetükbe, és akkor aztán elkeserednek, és a végén maguk se tudnak örülni annak, amit ők tettek fényessé. És Jézus erre figyelmezteti őket. Nem két életformát kell szem előtt tartani, hogy ezt is lehet választani, azt is lehet választani, és az egyik ezt választja, és akkor örökké csak örül, és a másik meg örökké csak ezt a kicsit, hát mondjuk szerencsétlen igyekezetet követi, és akkor hát állandóan zsörtölődnie kell, ahelyett, hogy örülni tudna. Nem, hanem igenis ráeszmél ez a Márta arra, amit Jézus mond, és legközelebb talán másképp viselkedik már. És mi is megtanuljuk ebből azt, amire Jézus tanít bennünket. Tanít bennünket arra is, hogy az egész életünket nem arra lehet arra berendezni, hogy hát majd mi örülünk annak, hogy a Jóisten mennyi jóval, széppel körülvesz bennünket. Igyekszünk nem véteni, de egyébként hát erre a befogadásra rendelkezünk be. Nem lehet. Cselekedni is kell. Az irgalmas szamaritánus, ezt kérem szépen, ment és bort, meg vizet, meg olajat öntött a sebeibe annak az embernek, segített rajta, gondoskodott róla, és így tovább. És ezt nem mondta Jézus, hogy hát mi strapálod magad, hanem igenis strapálnia kell magát az embernek, akkor, amikor annak az ideje eljön. De az öröm idején lehet elengedni magunkat, és fontosabb lehet az, hogy igazán hálát tudjunk mondani, hogy igazán örülni tudjunk annak, amivel az Isten ajándékoz meg minket. És megismerjük, felismerjük az ő ajándékozásának az alkalmait, az idejét. Nem maga Jézus jön el hozzánk, de tényleg bekopog hozzánk valaki, aki valami nagyon kedveset mond, valami nagyon jó hírrel jön, és akkor nem, akkor a vendégfogadásban is, hát persze, hogy alátoljuk a széket, vagy persze, hogy főzünk neki egy kávét, de nem pusztulunk bele abba, hogy most mindent, még jobbat adjunk, ahelyett, hogy végighallgatnánk azt, amit szeretne elmondani. Az ajándék elfogadására szabaddá kell válnunk, nem csak a rossztól, a bennünk lévő rossztól, hanem a bennünk lévő jó akaratnak a fölösleges túlságától is. A befogadásra késznek kell lenni, mert kegyelemből élünk, az Isten kegyelméből, és akkor tud a jó akaratunk is igazán szép lenni, arányos, mi minden, ha ez a kegyelem, ennek az öröme bennünk van, és nem csak az, hogy mi adunk, nem csak annak örülünk, azt mondja a közmondás, nagyobb öröm adni, mint kapni. Hát ez nem biztos, hogy igaz. Ha igazán kapni tudunk, az nagy öröm, és abból tudunk lelket meríteni ahhoz is, hogy magunk is adni tudjunk. A megajándékozott ember és az ajándékokra figyelmes lélek elég gazdag ahhoz, hogy másnak is ajándékozott. Különben azt érzi, hogy én ki vagyok fosztva, és állandóan a semmiből kell hát, ajándékokkal elhalmozni azokat, akik itt körülöttem vannak és ácsingoznak, azokra a javakra, amiket én szétosztok közöttük. Valahogy ezt a hamis látszatot, ezt akarja Jézus bennünk ilyen szelíd és határozott szóval megbontani. Legyünk készek, legyünk figyelmesek az ő ajándékainak a befogadására. És még a jó akaratunk se tegyen olyanná, mint egy befűtött mozdony, amelyik tele van a gőzeivel, és már képtelen minden másra, csak arra vár, hogy megnyomják a gombot, és akkor száguldhasson a sineken. Hát valami ilyesféle az, amire az evangélium tanít bennünket. Igyekszünk odafigyelni rá, hálásak vagyunk azért, hogy a Úristen, a Szentlélek Úristen ilyen jelentéktelenek látszó epizódokat is megőrzött számunkra Jézus életéből. És aztán figyelünk arra, amit ezekből megtanulhatunk, és kérjük a Jóistent, hogy ne fáradjon bele abba, hogy zörget a szívünkön, és aztán csak ugyan leül az asztalunk mellé, és adományaival megkínál, segítsen abban, hogy tudjunk így örülni annak, amit kapunk, és tudjunk igazán jó szívvel hálásak lenni érte. És aztán megtanuljuk azt, hogy ebből arányérzéket merítve, vagy ebből bátorságot merítve tudjunk mi is jót tenni másokkal. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, hátszállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a világosság Atyát, hogy nyissa meg szemünket az egy szükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére.
Add, Urunk, kegyelmedet, hogy sikereink el ne vakítsanak minket, és fel tudjuk ismerni az örökké tartó javak értékét. Kérünk téged, hallgass minket. Add kegyelmedet, hogy egyházad megszeretesse a világgal a lelki szegénységet, az anyagiakhoz nem tapadó lelkületet. Kérünk téged, hallgass minket. Add kegyelmedet, hogy úgy keressük a földi jólétet, hogy el ne veszítsük az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass minket. Add kegyelmedet, hogy a keresztények többre becsüljék lelkük tisztaságát minden másnál, amit a világ kínál. Kérünk téged, hallgass minket. Add kegyelmedet, hogy egyházközségünk hívei átérezzék Jézus szavának igazságát, jobb adni, mint kapni.
Kérünk téged, hallgass minket. Urunk, Istenünk, Te a keresztségben arra hívtattál meg minket, hogy a megszentelő kegyelem által szüntelenül az Isten gyermekség állapotában maradjunk, és Szent Fiat példájára lélek szerint éljünk. Erősíts meg minket a jóban, hogy szent hivatásunkat semmiért el ne cseréljük, és így elérjük örök célunkat Krisztus, a mi Urunk által. Amen.